Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, foci lesz megint a tetőterasszon, és hát Didier Deschamps idézettel startolok, aki unja a focit, az hát nem azt mondom, hogy hallgasson más rádiót, hanem most pillanatnyilag esetleg csavarja kicsit lejjebb, és utána, ahogy a tetőterasz zárófüggöny elhangzik, újra lehet teljes erővel hallgatni a kolozsvári rádiót, de remélem, hogy a hallgatók kisebb része él ezzel a lehetőséggel, mert hogy Boros Miklós és Pálfi Csaba Sándorral azt fogjuk most kideríteni, hogy hogy jutottunk idáig, hogy van 4 kvázi legjobb csapatunk. A tornán most megy egyre élesebb formában a küzdelem. Csoportkörnél köszöntünk el, azóta sok minden történt, nagyon kemény meccsvégek, nagyon érdekes bírói döntések, 315 ezer tiltakozó szavazat, szóval mindenféle volt itt, amiről úgy gondolom, hogy jó lesz szót ejteni, és nyilván, hogy a ma esti, illetve hát a holnapi elődöntő is terítékre kerül, meg még egy csipetnyi a hazai bajnokságból, amely hát éppen vasárnap startol a nagy németországi döntő, mondjam azt, hogy előzenekaraként. Köszönöm, hogy itt vagytok.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük a meghívást.
Lássuk akkor ezt az ágrajzot, hogy hogyan egyszerűsödött egyre drámaiban, egyre gyorsabb ütemben, ugye, mert ilyenkor pörög fel egy tornának a ritmusa. Mi az, ami meglepett benneteket? ChatGPT-t is lehetne idézni, hogy akkor az osztrákok milyen jól szerepeltek, mennyire meglepetés csapatként mondja a mindenféle adatot összegyűjtő intelligencia, de hát ne fussunk elébe. Miki, hogy nézed ezt a kiütős dolgot? Még annyit hozzáteszek, hogy az egyik talán a spanyol edző mondta, hogy lehet, hogy a Copa Amerikából le kéne másolni azt, hogy ne legyen hosszabbítás ebben a fázisában a tornának, hanem egyből 11-esek, mert hogy nem fárasztják túl magukat a csapatok.
Ez inkább a hőség miatt van egyébként, tehát hogy nem vett le, hogy a Copa Amerikát, amelyet azért sokkal trópusi országon játszott most az Egyesült Államokban, de javarészt ilyen Florida és Kalifornia helyszínen, tehát nagyon nagy melegben játszanak, tehát azért nem véletlen, hogy ott nincsenek 11-esek, mert ott nagyon sokszor játszanak extrém hőségben. Én azt gondolom erre a legjobb 4 az Európa bajnokságon, hogy ha valaki az Európa bajnokság előtt azt mondja, hogy ez a 4 csapat lesz a legjobb az elődöntőkben, akkor azt mondom, hogy igen, ez az egy valószínű forgatókönyv, hogy ez a 4 csapat eljut idáig. Hogyha megnézzük az ágrajzokat a legjobb 16-tól kezdve, akkor megint azt mondom, hogy logikus, hogy ide jutottunk. Ha megnézzük azt a 12 meccset, ami ment a 8. és a 4. döntőkbe, akkor azt tapasztaljuk, hogy igazi meglepetés az mindössze egy volt ezen a 12 mérkőzésen. Én a svájciak olaszok egy győzelmet nem sorolom ide. Az minimum 50-50 meccs volt, úgyhogy a Svájc sokkal jobban játszott. Egyedül az osztrákok kiesését sorolom a meglepetések közé. Viszont az a mód, ahogy ide jutottunk, az nagyon érdekes, mert visszamentünk valahol itt a 8. és 4. döntőkben az Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójába, a nagy csapatok nyertek, de nem meggyőző játék.
Csaba, te melyikre kaptad fel inkább a fejed? Vagy nagyjából klappol, amit...
Teljesen klappol, amit Miki mondott. Az osztrákok kiesése, ugye én őket meglepetés csapatnak tituláltam még az EB-t, azt mondtam, hogy van egy válogatott, amelyik bőven túl fogja teljesíteni a várakozásokat.
Így is azt tették. Tehát ebben a formában...
Hát, őszintén nem. Nem, mert a törököket ki kellett volna verni. Az egy katasztrofális meccs volt. Tehát tisztázzuk, a 8-at döntőkben 2 darab olyan meccs volt, ahol nem az a csapat jutott tovább, akinek nagyobb volt az XG-je. Az angol-szlovák és a török-osztrák. Az XG-k alapján, tehát a kidolgozott helyzetek minősége és mennyisége alapján a törököknek kis szerencsével kellett volna rúgniuk egy gólt, és az osztrákoknak pedig majdnem 3-at. Sokkal jobban játszottak, de vannak azok a napok, amik nem férnek bele egy EB-n, beleférnek a bajnokságba, amikor nem lövöd be a helyzeteidet, amikor hibázik az utolsó passz, stb. Az osztrákok ennek váltak áldozatává, dacára annak, hogy most is azt mondom, hogy sokkal jobb csapat, mint Törökország, sőt szerintem jobb Hollandiánál is. Ami még őket ugye meg is verték a csapat. Körbe 3-2-re. Ami még nagyon érdekes, hogy miközben 2 olyan meccs volt ebből a 8-ból, ahol a kisebb XG-jű csapat nyert, a negyeddöntők közül minden meccs ilyen volt. Tehát mind a 4 elődöntőben az a csapat jutott tovább, amelyik kisebb XG-t ért el. És ez nagyon jól rímel arra a játékra, arra a kockázatot nem vállaló biztonságot kereső játékra, amit a franciáknál és az angoloknál láthatunk a leginkább. Most a legjobb keretek nem hajlandók semmilyen kétes szituba belemenni a pályán, mert úgy vannak vele, hogy így is úgy is meg tudjuk nyerni a meccset. És ez nagyon rossz. És ez köszönhető egyébként a leszszabálynak is.
Ez a sávozás.
Közvetett módon. Igen, mert azzal, hogy a leszszabály így áll hozzá, kockáztatni azért, hogy ne legyen belőle gól, nem éri meg, mert az összes gólodból sokkal kevesebbet fogsz megkapni, mint amennyit meg kellene kapnod. Tehát nem éri meg extra mennyiséget kockáztatni azért, hogy potenciálisan kevesebb gólt szerez. Ez a szabály, amit most hoztak a labdarúgásban, én megkockáztatom, hogy ez az elmúlt 30 év legrosszabb szabálya.
Ne függ, ez nem egy szabály, hanem egy szabály értelmezés, amelyre azért megvan az ellen, ugye az Arsène Wenger féle.
Igen, de...
És szerintem ezt előbb-utóbb el fogják fogadni. Tehát én azt gondolom, hogy itt most a VAR még mindig annyira kísérleti fázisban van, hogy ennek a finomítása el fog tartani még legalább egy évtizedet, ha nem többet a futballban.
A VAR tökéletesen működik.
Igen.
Tehát nem a VAR-ral van baj, a koncepcióval van baj, ami köré szervezzük a futballszabályt.
A VAR megjelenésével a futballszabályt nem módosították, csak egyszerűen a VAR behozta az emberi szem számára láthatatlanul pici különbségeket. Tehát itt van az, hogy a gép átvesz az uralmat. Ezért mondom, igen, el kell fogadni egyértelműen a Wenger féle javaslatot, hogyha bármilyen testrészed nincs lesen, akkor ne legyél lesen.
Egyetért.
Tehát ez mindenképpen elősegíteni a játékot. Ami pedig érdekes módon kiemelted a törököknek a két meccsét, a 8-as és a 4-es döntőből, hogy mind a két meccsen nem az a csapat nyert, amiknek több helyzete volt. A törökök szerintem ezen az EB-n játszották, ugye úgy jellemeznék, hogy káoszfutball. Tehát ők egyszerűen nem feltétlenül nem voltak a mit tudom én milyen nagyon kifinomult taktikai megoldások, hanem egyszerűen megpróbálták lehúzni az ellenfeleket a saját rohanós, kicsit kaotikus szintjükre, és a pontrugásokra építettek. A legtöbb pontrugás gólt a török válogatott szerezhet a mérkőzésen. Ugye az osztrák török meccs az Dán Pérszaknak valószínűleg iszott nagy kedvence lett volna, hogy minden gól szögletből esett. Igen. Tehát ő valószínűleg, hogy bőszen jegyzetelt azon a mérkőzésen. A hollandok ellen pedig a törököknek először az EB során nem jött be az, hogy megszerezték a vezetést. Tehát, hogy addig mindig tudták menedzselni a meccset, lelkesedéssel is, nagyon extra kapus teljesítménnyel is, hogy ők szerezték meg az első gólt. Na itt most nem, mert a hollandok nem mentek bele annyira a csapdájukba, illetve van ebben a holland válogatottban éppen elég egyénység, és a Weghorst szünetben a becserésen azt gondolom, hogy döntő volt.
Hát meg mondjam azt, hogy az a gól, ahova belebukott Gakpo, azért már úgy sodorta a labdát, azért az egy adott pillanatban nem csak helyzet, de kicsit szerencse kérdése is volt.
Abszolút. De hát igen, most ez benne van.
Ez benne van, tehát nem véletlen ugye, hogy az előzős ezen az ebben is nagyon sok az öngól, egyszerűen azért, mert a védők olyan lendülettel érkeznek, a csatárok lendületét fel kell vegyék a saját kapujuk elé, hogy egyszerűen próbálnak menteni mindenáron, bepattan van ilyen. Nem gondolom azt, hogy ott a török, hogy védő hibázott volna, igazából Gakpótól elvették azt, hogy egyedül vezesse ebbe a pillanatban a góllövő listát.
Vegyük akkor sorra konkrétan a meccseket ilyen mondhatni távirati stílusban, és egy-két rövid sommás mondattal próbáljuk jellemezni ezeket a mérkőzéseket. Most nyilván a csoportkör utáni találkozókról beszélünk.
Spanyol-grúz 4-1.
Nem, nincs mit beszélni.
Nem kérdés, még úgyis a grúzok megint megszerzik a vezetést, igen. De az igazság, hogy messzadóig volt a leggyengébb védelem, tehát hogy az extra kapust teljesítmény a csoportkörbe tudták kompenzálni, utána nem.
De a spanyolok ellen nem, és a spanyolok nagyon jól fociztak, nem gondoltak túl semmit, rúgtak 4-et most.
És abszolút nem zavarta meg őket, hogy kaptak egy gólt, tehát ez megint nagyon egy jelenség, és ezt az egy gólt kapták egyébként addig a szintig. Német Dán 2-0.
Ennyivel jobbak a németek, ezzel együtt nem volt rossz ez a dán csapat. Én csodálkoztam, amikor Stotterbecknek a meccs elején visszavonták a gólját. Arra voltam kíváncsi, hogy vajon ez hogy fogja megfogni a német csapatot, sehogy nem fogta meg a német csapatot. Csinálták, amit csináltak. Egyébként a második félidőben Andersennek is elvettek egy gólt a dánoktól, hogy meglegyen az 1-1. Végül a meccs úgy fejeződött be, hogy a németek ilyen 2,4-es XG-vel fejezték be, és a dánok meg 1-jel. Most a 2-1 lehet, hogy egy igazságosabb eredmény lett volna, de az, hogy a németek jobbak voltak azon a meccsen, szerintem nem fér hozzá kétség.
És szerintem a dánok ezen a meccsen játszottak a legjobban az egész EB-ben. Ez nagyon érdekes. Felnőttek az ellenfelükhöz.
Igen, de ezek a németek.
Tehát. Igen, persze kevés volt, de felnőttek az ellenfelük. Ez gondolom egy nagyon fontos tulajdonság, főleg ilyenkor, mikor egy csapat esélytelenként játszik, hogy akkor az sok, amit a grúzok, hogy beálljuk és védjük a 16-os, majd lesz egy ellentámadásunk, vagy azért megpróbálunk valami futballt is mutatni, mint amit a dánok játszottak ezen a mérkőzésen. Szóval az érdekes koncepció különbség volt a két csapat között, portugál-szlovén.
Hát, ez egy hülye meccs volt. Tehát akkor, amikor a Ronaldo kihagy egy 11-est a hosszabbításban, és mégis...
Ő lövi elsőként a büntetőt.
Nem, abba biztos volt. Hogy ő lövi, és azt is tudtam, hogy belövi. Igen, abszolút. Nem, hanem itt az volt az érdekes, hogy a portugálok csak egy picivel voltak jobbak a szlovénoknál, de nem végig, hanem csak a meccs egyes szakaszaiban. És aztán egyszerűen csak leengedtek.
116, hogy persze a szlovénok egyedül mentek kapura.
Igen.
És ott jött ki, hogy az a helyzet a 116. percben volt, ha ott már nem volt szuflája a csatárnak.
És
ha
hát ott... azért jól jött ki a kapus arra.
Igen. Jól jött ki, de jól akkor zárt. Ott egy pihent higgadt fej, akinek meg van oxigén az agyában, lehet, hogy megoldja, mert Sesko volt egyébként a legjobb szlovén csatár. A Lipcsében játszik. Egy higgadt játékos, ha ez a helyzet a 10. percben van, akkor sokkal valószínűbb, hogy berúgta volna.
Hát igen, ott lényegében abban a helyzetben...
És ember hátrányban, ne felejtsük el, ami megnyom fejben.
Egy enyhe kis emeléssel, tehát ott én nem vagyok ennek szakértője, de hogy a kapus szögzárását néztem, ott egyszerűen csak abból a lendületből, ha sikerült volna a labda alá nyúlni, akkor az ott befért.
Vagy kicselezni a kapust, mert nagyon ki volt jövő, azért nagyon kín volt a történet.
Igen.
Tehát vagy kicselezni a kapust.
Ja.
Tehát rengeteg megoldása, vagy pontosan előni mellette, mert ugye manapság már ez a kapusok átvezetik, ezt a hokistus ilyen pillangóban jönnek ki, minden kezük lábuk szét van dobva, hogy minden nagy területet fedjenek le, tehát ezt tanítják már a kapusoknak, de ettől függetlenül azért abban a kimaradt helyzetben nagyon nagy szerepe volt már a fáradtságnak.
De abban is nagy szerepe volt a fáradtságnak, hogy ez a helyzet egyáltalán létrejött. Tehát a védők is hibáztak. Egy emberhátrányos szituációt oldottak meg nagyon rosszul, és
igen,
ez lett a vége. De mindent egyelvéve azért az, hogy ez 11-esekkel dőlt el, az igazságos volt. Egyik csapat se érdemelte volna meg azt. És ez inkább a portugálok kritikája, mint a szlovénok dicsérete, hogy itt 90 perc alatt tovább menjen.
Igen, egyértelmű, hogy ez a meccs a szlovénok túl és a portugálok alul teljesítettek, és a szlovénok legnagyobb érdeme tényleg az, hogy ők kiesek 4 döntetlen erről az Európa-bajnokságról, de úgy, hogy igazából egyik meccsükön sem voltak esélyesek.
Igen, ez jogos.
A francia-belga szenvedés.
Te. 6 sárga, a franciák jobbak voltak mezőnyben, XG-ben, stb. A belgák őszintén nekem egy hitehagyott csapat benyomását keltette, mert nem láttam azt, hogy ők elhiszik, hogy itt meg tudják verni a franciákat, felszívták magukat, amennyire viszont az, amit Deschamps csinál, ez Diego Simeone-nek a legszebb álma, ez a célfutball. Semmi izgalom nincs benne, minden ki van találva, hogy mikor mit kell csinálni, és a védőfal védőfalának is van egy biztosítéka, és annak még van egy védőfala, hogy nehogy véletlenül valami probléma legyen, és ezt eredményez. Én állítom, hogy minden idők legunalmasabb döntője egy 4-0 volt az EB-n, Spanyolország-Olaszország 4-0, nem történt, mert az egész meccsen pont semmi, csak a spanyolok rúgtak 4 gólt. Na, ez ugyanez
volt. 5 helyzetből körülbelül.
5 helyzetből, igen. És 80%-os labdabirtoklással. Na, most ugyanezt csinálták a franciák, és nyertek 1-0.
Nem vélem egyébként, hogy a francia meccseken, ha megnézzük, hogy kiket választ az UEFA a legjobb játékosnak a csoportok, körülbelül 2-szer Kantét, ez a francia, a belga pedig Jules Koundét, a jobb hátvédet.
Tehát, igen, hogy, tudod, hogy földrajzból már tanítják, hogy a föld 71%-át vízborítja, vagy vízfedi le a többi tengoló Kanté. Ebben a játékrendszerben az ősz kijei jönnek ki a legjobban. Miben jó?
És rá van építve a funkcionálgatott.
Igen, nagyon nagy teherbírású, rengeteget tud futni, nem fog elfáradni, nem véd technikai hibát soha, nagyon jól passzol röviden is, nagyon jól passzol hosszan is, földön is és levegőben is, és nagyon jól olvassa a játékot. És tök mindegy, hogy Mbappé mennyire gyors, hogy mennyire tud lőni, vagy Griezmann mennyire tud cselezni, ezek a dolgok mind nem számítanak, mert az egész csapat azért működik, mert Kanté működik. Egyébként a spanyolok is egy kicsit így vannak Rodrival. Azért Rodrit kivennénk abból a képből, akkor a spanyol középpálya szerintem összeomlana.
A spanyoloknak izgalmasabb sokkal a támadójátékuk.
Ez igaz, ez tényleg.
Sok izgalmasabb. A franciáknál amit látni kell, hogy amiatt is, hogy de sem mindig biztonsági futballt játszott, csak én azt gondolom, hogy voltak a korábbi években vagy jobb formában levő támadói. Ugye Mbappénak nagyon korlátozza az orrsérülése a játékát, tehát hogy mondta, hogy a maszk például egyrészt zavarja, mert nem szokott még hozzá.
Meg nem lát
a térlátása nem működik, tehát
rendesen levegőt, könyörgöm, el van törve az orr.
Igen, és Griezmann pedig totálisan formán kívül van. Itt jut vissza igen, az, hogy itt, a francia
itt
vállalatot...
Itt jön a kérdés.
Hogy mi a francnak kell Mbappét játszatni, hogyha
nem,
így van.
Nem, amikor kell, akkor lecseréltek. Okay, nem Ronaldo.
De hogy Giroud meg azért ott vannak a padon lehetőségek.
Giroud ki kell szolgálni, tehát Giroud egy klasszikus bolyacán, őt nagyon ki kéne szolgálni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy kaphatna több játékidőt, főleg akkor, mikor nem állnak nyerésre. A másik történet pedig, ugye, hogy a másik két csatár, aki van, és akik játszanak, Kolomuani és Thuram, ők azért nem ilyen extra gól vágók. Tehát ők sokat futnak, jól annak, mert helyzeten dolgoznak, elviszik a védőket, de ők a klubjukban is, amik Kolomóni a PSG-ben együtt játszik Mbappéval, tehát ő megvan szokva, hogy ő azért van, hogy
helyzetet is helyett.
Neki helyet csináljon neki, hogy megvan. Nagyon furcsa módon a franciáknak, és ez majd a nejedöntőknél ez érdekes, ebben a helyzetben, hogy Mbappé nem 100%-os, Dembélé tűnik a legjobb formában levő és leghasznosabb támadójuknak.
Te most nézd meg a padot a belgák ellen. Barcola, Camavinga, Klaus, Coman, Dembélé, Fofana, Giroud, Kolomuani, Konaté, Mendy, Pavard, Samba és Zaire Emery. Ha erre nekem valaki azt mondja, hogy ebből nem lehet összerakni egy olyan csapatot, ami tud pótolni egy sérült Mbappét, akinek ráadásul légzési nehézségei vannak, akkor azt mondom, hogy akkor ő menjen inkább gyeplabdázni. Tehát ne hülyeskedjünk, ez egy fantasztikus keret.
Jó, egyértelműen, Coman például egyáltalán nem használta ezen az Európa-bajnokságon.
Hát pedig...
Dembélé a csoportkörben nem volt jó, most érdekes, mert a kérdés az, amikor becserélték, jó volt. Barcola pedig azért látszik, hogy ő neki azért egy nagyon komoly profi van egyre csak mögött a PSG-ben, nagyon fiatal, és benne meg nem bíznak még eléggé.
Hát de bár a képességei 11-est azért odaadták neki, és bevágta, mint a semmit.
Igen.
Azért az
a 10-es választás a negyedöntőben szerintem az egy külön megér egy misét, mert ott nagyon érdekes dolgok voltak. Az alsóágon pedig hát úgy kezdődött ugye a dolog, hogy Románia-Hollandia 0-3.
Ugorjunk, ahogy Pósol a kibácsi mondta. Ezen a meccsen nincs mit elmondani, a románoknak 0-27-es XG-je volt, a hollandoknak majdnem 3-as. Megtettek mindent, amit meg tudtak tenni, látszott, hogy felkészültek a hollandok játékából, ami respekt tényleg.
Főleg az első negyed órát, én csak néztem a mánust, hogy akkor mentik fogják ezt idővel bírni ezt a...
Negyed órát.
És nagyjából tényleg annyit.
Igen. Negyed órát, másrészt meg a hollandokra egyébként is jellemző, hogy egy kicsit kívánnak, tehát hogy egyszerűen megvárják, hogy mit játszik az ellenfél, és utána kezdik el játszani a sajátjukat ezen az EB-n. Tehát azért Koeman nem egy nagy taktikus, nem feltétlenül előre készül fel, hanem inkább menet közben alkalmazkodik. Nem vetlen, azt hiszem a hollandok csináltak a legtöbbet fél időbe például.
Igen, és Jordanescu-nak külön a dicséretére válik az, hogy nem úgy ment bele ebbe a meccsbe, hogy gyerekek, ezek jobbak, mint mi, akkor rúgjátok őket. Két sárga volt a románoknál összesen. És
nem, nagyon tiszta játszott az egész EB-n, szerintem a román válogatott. És a másik, hogy nem akart bunker futballt játszani. Megpróbált támadni, nem sikerült neki. Ez a román válogatott persze a ukrán kiugró eredménynek is köszönhetően, ez az ember mindenképpen felül teljesített.
Abszolút igen.
Többet kihoztak belőle, és ezért is nagyon érdekes ugye az a vita, ami folyik, hogy akkor most Jordanescu menjen vagy maradjon. És igazából a legnagyobb probléma az, hogy nem tudjuk, hogy ő mit akar, mert nem beszél róla.
Szerintem ő se tudja. Azt viszont tudja, hogy a léc magasan van, és ezt megugrani még egyszer.
Igen, de közben meg csak arab ajánlata van, oda meg nem akar. Az látszik, hogy nem akar menni, elásni magát az arab világba.
Ő is kivár, talán nyilván még fogunk beszélni az EB fodrozatáról.
Márhoz egy hétre jár a szerződése.
Oké, csak hogy ez, ha a témát extrapoláljuk, és megnézzük, hogy egy ilyen kontinens tornát mit hoz. Tehát mi a hozadéka ennek szerződésekben, klubváltásokban, akkor majd szerintem egy tetőteraszt talán érdemes lesz rászállni, mert egyszerűen úgy gondolom, hogy olyan fórumok ezek, amelyek újra rendeznek erőviszonyokat, akár trendeket is meghatározhatnak, új fejezetek megnyitását vagy régiek lezárását garantálhatják, szóval mindenképpen nem pusztán csak arra érdemes, gyanítom én, figyelni, hogy akkor a sport statisztikákban hogyan fogjuk ezeket az új eredményeket, friss adatokat betáplálni, hanem hogy konkrétan milyen következmények származnak ebből.
Akkor a 80-at folytatjuk, osztrák-török 1-2 igazából, amit mondtuk, hogy és tartom magam ahhoz, hogy a török egyszerűen teremtettek olyan káosz, amiben a legnagyobb rendszerfutball, ami van ez az EB-n, tehát az osztrákoké egyszerűen nem működött.
Igen, de és ebben nagyon-nagyon-nagyon nagy szerepe volt annak, hogy az elején találtak egy gólt.
Elején pontrugásból, mondom, ez a
Dánpedé. Na nekem az nagyon nagy csalódás volt, az igazság. Én nem gondoltam volna, hogy itt botlás lesz, sőt, amikor a törökök megszerezték a vezetést, még akkor is csak ingattam a fejem, hogy megoldják.
És a 95-ig persze egy kapusban mentette meg a hosszabbítástól a meccset.
Így van.
Tehát, hogy azért ott tovább is azt mondom, hogy ez a Mersz gyerek az egyik legjobb kapus ez az EB-n. Talán még a Grugznál is jobb.
Angol-szlovák, és itt el is érkeztünk Angliához. Ez az angol csapat, ahol úgy mentek tovább Szlovákia ellen is, és Svájc ellen is, hogy az ellenfelük jobb számokat produkált, mint ők. És ami működik a franciáknál, az nem működik Angliánál. Mert itt nem arról van szó, hogy bűnunalmasan lehozod a meccset, valahogy begyötörsz egy gólt, és vége van. Itt arról van szó, hogy neked kell kaparni a francba. És egész meccsen neki kellett kaparni, és hátrányba voltak, és hogyha nincs Bellinghamnek az iszonyatos nagy ollója.
Egy bedobásból.
Akkor... Az igazság, én jó, az ember fárad meccs végén, ezek hát hatványozódnak a hiba százalékok védelemben, de annyira üresen még csatárt a hatos környékén.
Óriási védelmi hiba volt, teljesen világos, óriási védelmi hiba volt, de ettől függetlenül, ami működik a franciáknak, az nem működik az angoloknak. Oké, tovább szenvedik magukat, mert tovább szenvedik magukat, de...
Ami nagyon feltűnő volt, ugye a csoportkörben Anglia ellen alakítottak ki a legkevesebb helyzetet az ellenfél. A csoportkörben Anglia elleni XG az 3 meccsen volt 1-25. Ehhez képest az egyes kérdésben mind a két meccsen kapta gólt, és mind a két meccsen 0-0-nál kapta gólt. A szlovákokkal viszonylag hamar is kapták ezt a gólt egyébként. Tehát nagyon érdekes az, hogy erre nem tudnak felkészülni. Úgy, hogy közben van egy jól védő Pickfordjuk, úgy, hogy közben van egy olyan védelmük, amiben tapasztalt hiányról nem beszélhetünk.
És még a VKP-k is jók.
És van egy nagyon jó Rice-uk, van egy egyre jobb Mainu-juk, aki egyértelműen megérte őt játszatni Trent Alexander Arnold helyett. Igen. Viszont az, hogy mindössze 4 emberből áll a támadójáték, és ez a 4 ember közül a 2 szélsőt, a Southgate odaragaszta a vonal mellé.
Hát egyrészt ez a baj, és a másik az, hogy van egy olyan védekező középelsőd, mint Declan Rice, aki az Arsenalba kiveszi a részét a támadásokból. Lő, bead, kulcspasszot osz, stb. Itt miért nem? Pedig ez sokkal alacsonyabb szintű futball, mint az Arsenalnak a klub futballja. Ebben még inkább lehetne használni, és nem használja. Igen. És ez az egész Southgate-nek a sora van.
És Foden és Saka két nagyon jól lövő játékos, igen, oda vannak ragaszva a vonal, mert hogy fussatok el, és adjatok be, vagy Saka törjél be az alapvonalon. Amikor egyszer Saka bejött középre, és Foden, aki a legjobb 16-oson kívüli lövője a Premier League-nek ebben a szezonban, nem jutott oda, nem volt komoly gólhelyzet ez az ember, nem jutott oda, hogy elveszene egy rendes lövést, mert oda van ragaszva a vonal szélsőnek a vonal mellé, hogy add be Kane-nek.
Kapott is kritikát, illetve hát azt mondják, hogy az egyik legkevésbé teljesített.
Hát figyelj, hogy lehet akármilyen, mit tudom én, Cristiano Ronaldo se tudna jól teljesíteni a kolozsvári licis bajnokságban, hogyha hátra kötnéd mind a két lábát. Tehát így nem lehet. És hogyha azt mondod a szélsődnek, aki cselezni is tud, és távol is tud lőni, hogy semmi más ne csinálj, csak futkos a vonal mellett, akkor nem lesznek se golyai, és se asszisztjai. Most Kane-nel akarnak lövetni mindent, mikor van 5 olyan játékos, aki gól tudna lőni.
Kane-nel és Bellingham-mel.
Hát jó, akkor Kane-nel és Bellingham-mel, amikor van 5 olyan játékos. Most. És ez a hollandok ellen rohadtul visszajuthat.
És az angoloknál
ennek a szlovákok... Miki fog örvendeni, aki nagy holland drukker.
Hát én a semleges drukkerek közül még ilyen spontán angol szúkolóvá vált embert nem láttam. Tehát én azt látom, hogy még a krónikus visszaeső angol drukkerek sem szorítanak olyan nagyon...
Fél szájjal lelkesítnek.
Igen, uh-huh. igen. És pont ezért az impotens játék miatt.
Igen, és abban például, amikor a Svájccal hátrányba került, mert a szlovákokkal mentek előre, ívelgettek, tehát ott elég sablonsan hozták, és végül 2 pontrugásból, egy megcsúszhatott bedobásból, és egy szögletet, amit beadtak Stoney, szerintem nem akarta odafejelni Kane-nel, nem kapura akarta fejelni, és egyszerűen csak ott jött ki az, hogy Kane egyszer kapott egy olyan helyzetet, ami neki való, hogy egy kószalabdára le tud csapni a kapu előtt, és befejelte. De igazából ebből értek. Ami viszont majd a negyedöntőbe térünk majd vissza egy kis az angol válogatottra, mert én szerintem egyébként a svájci meccset jobban menedzselték, mint a szlovák meccset taktikailag, de előtte azért még van egy utolsó.
Van egy olasz
svájcing, ami hát én azt gondolom, hogy olasz válogatott a taktikailag világtornán így még nem futballoztak le soha.
Nem, ez nagyon durva volt. Ez nagyon-nagyon durva volt.
Én azt hittem, hogy ott a második félidő felénél jobb, ha levonulnak a fiúk, már annál rosszabbat már nem is tudtak produkálni.
Igen, az olasz válogatottnak a legnagyobb kritikát ez érdekes módon Antonio Conte fogalmazta meg, aki ugye 8-5-16-os ebén egy hasonlóan nagy neveket igazából nélkülöző, vagy csak a védelemben rendelkezett néhány nagy néve, akkor azért még megvolt a Kilni, Barzagli, Bonucci védősor Buffonnal a kapuba, de a támadósorban is ilyen Giaccherini, Florenzi, Graziano Pellék játszottak, tehát így nem hasonló nevek, mint a mostaniak, hogy nem világsztárok, és akkor az el tudott menni Conte a legjobb 8-ig. Itt most Spalletti, hát a csoportban valahogy tovább ment az, hogy megfordította az albán meccset, de igazából tükör simán. Megmerem kockáztatni, hogy talán még simább volt, mint a holland-román. Taktikai szempontból.
Hát, taktikailag igen, de...
Van olyan, hogy nem tudod megvédeni a címedet, ez azért nem...
De ez nem címvédés volt, itt nem arról van szó, hogy kikaptak a franciáktól az elődöntőben. Ja. Itt egy náluk sokkal-sokkal lejjebbre sorolt csapattól kaptak ki tükör simán a 16 között. Ez cinkes azért egy olasz válogatottnak.
Annyi helyzetük nem volt, mint a grúzoknak vagy a románoknak.
Ja.
Lássuk a következő szinten. Milyen meglepetések és milyen papírformák igazolódtak?
Hát volt egy spanyol-német, ugye a grúzokat 4-1-re velő spanyolok, a dánokat 2-0-ra velő németek ellen. Én azt mondtam, hogy ez egy 50-50 meccs, nem tudom megjósolni.
Néhányan azt mondták, hogy ez a döntő, vagy a döntőnek beírva.
Na hát az
beírva.
Biztos nem volt. Nem, szerintem nem.
Lehetett volna, de nem lett az.
Itt ami érdekes, és sokkal-sokkal idegesebb volt a német válogatott az elejétől, mint a tartottak volna a spanyoloktól, és hozott ez az összecsapás is, vagy 7-8 sárgát, szóval úgy feszült volt. 10 fölött. Nem, az első 90 percben.
Ja, igen.
Utána tudom, de utána piros is volt, meg Árvál elkapott egy pirosat második sárgának. Igen, de itt az volt az érdekes, hogy ha csak és kizárólag a helyzetek minőségét nézzük, akkor a németek voltak a jobbak. Nagyobb XG, több passz az ellenfél támadó harmadában, stb. Ezzel együtt itt kijött az, hogy a spanyolok tudatosan vettek vissza ebből a borzasztó labdabirtoklós játékukból az EB előtt, és ez most kifizetődött. Nagyon-nagyon jól tudták kezelni azt, hogy nem náluk van a labda. Tudták, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és végig nagyon lelkesek voltak.
Sőt, egy átadták a labdát.
Még úgy is, hogy ugye Pedri nagyon korai kiesése, igen, azért gondolom, hogy...
Abszolút átírta, és képesek
hogy
voltak...
Arra is kötelezte őket egyébként.
Igen, és megoldották.
Ne felejtsük, hogy Pedri helyett egy támadóbb szellemű futballista Olmo jött be.
Igen, mondjuk van egy rettentesen jól képzett futballista, ezt az NFL-et.
Aki az első gólt is rúgta.
Gól meg gólpassz, igen.
Tehát most ő fog kezdeni nyilvánvaló, vagy legalábbis szerintem.
Biztos.
És azt mondom, hogy ezzel a spanyolok nagyon sokat nyertek támadásban, de labdabirtoklásban és a középpálya stabilitásában azért vesztettek.
De Lafuentét nem érdekli a labdabirtoklás. Minden korábbi spanyol szövetségi kapitánya, tehát hogy nagyjából ugye a nagy spanyol válogatott, amelyik ugye nyert egy világ és két Európa-bajnokságot, megszoktuk azt, hogy minimum 60%-ban, de inkább 70-ben náluk van a labda. Ez az a válogatott, ugye Guardiolának a Barcelonájára épült, és azt azt követte. Ezek után viszont, ami nagyon érdekes, hogy De La Fuente, aki soha nem volt klubedző, ezért nem kötik meg őket a klubfutballnak a kötöttségei, hanem mindig is egy válogatott edző volt, aki különböző korosztályos válogatottakba vitte ugyanezeket a gyerekeknek a nagy részét. Ő pontosan tudja azt, hogy ezekkel a gyerekekkel lehet más is játszani. Lehet egy célfutballt, lehet egy védekezőbb futballt játszani, oda lehet néha adni a labdát az ellenfélnek, és egyelőre a spanyol válogatottnál ez működik. A német magasabb izgében nagyon nagy jelentősége volt, ennek a nagy német izgének a nagy részét a 70 és a 90 perc között hozták össze, amikor a spanyolok engedték őket támadni, és a németek ívelgettek fülkrugra, és ott azért volt néhány nagyon komoly melléfejesük, de azt azért látni kell, hogy én azt gondolom, hogy annak ellenére nagy volt a német XG, taktikailag spanyoloké volt ez a meccs. Nagyon érdekes kettőség ennek a történetnek.
Eldőlhetett volna-e a Cucurella kezezése, vagy kéz érintése okán, mert ugye a kéz az függőleges volt, tehát azt is mondhatnánk, hogy természetes dolga a kéznek, hogy a test mellett lefele mutató irányban helyezkedik el, hogy így nagyon szakszerűen fogalmazzak. Ugyanakkor meg bárhonnan nézted vissza a helyzetet, nem volt az egy testhez szorított kar.
Nem, de egy viszonylag közel és erős rárugás volt. Egyszerűen látszott, hogy próbálja leszorítani a kezét, és nem sikerült neki, én azt gondolom. Az, hogy a végén mindenképp azt mondta, hogy milyen távol a keze, azt ott már elvitte a labda a kezét. Azt gondolom, hogy meg lehetett adni, sőt, ilyeneket ez az ebéd látott eddigi bíráskodás alapján meg kellett volna adni ezt a 11-est. Ha maradunk annál, hogy egységes szellemben bíráskodunk. Megint viszont az, hogy nem bíráskodunk egységes szellembe, és tegyük hozzá, hogy az egész meccsen katasztrofális volt a játékvezetés.
Hát azt mondom, hogy ez nem az egyetlen furcsa döntése volt. Most tényleg nem akarom azt mondani, hogy meg kellett volna, vagy nem, de hogy egy egészen éles. Csaba, te hogy láttad ezt? Látom, hogy nem szívesen akarsz erről mondani.
Ha már itt vagyok, nem akarok erős lenni, viszont hazudni se akarok. A helyzet az, hogy itt van egy egymásnak ellentmondó szabály. Van az, hogy gólba tartó labda az 11-es, és van az, hogy vétlen. Tehát, hogyha természetes testhelyzetben van, akkor meg nem 11-es. Azt alkalmazom, amelyiket akarom.
Ez világos volt, hogyha nem a kezet érinti a hálóban, köt ki?
Kapufelületre ment a labda.
Igen, abszolút. Igen. Az biztos, hogy gól.
Nem biztos, hogy gól, kapufelületre ment a volna a labda.
Sokkal nagyobb marketing értéke van annak, hogyha a fiatal spanyolok jutnak tovább, mint ha a hazai pályás németek. Ennyi.
Én meg azt gondolom. Én meg azt gondolom, hogy ez Anthony Taylornak eszébe nem jutott abban a pillanatban, a marketing érték egyszerűen, ő egy ilyen játékvezető.
Anthony Taylor ugyanilyen 11-est fújt be a West Hamnek pontosan a múlt szezonban, talán az Everton ellen?
Pontosan, de az egész ebén egyébként az ilyen 10-eseket befújták. Nekem az egész bíráskodásra bajom volt. Anthony Taylor a 8. percben, amikor 3 percen belül Krósznak két nagyon kemény belépője miatt.
Tudta, hogy a búcsú meccs, és akkor ez legyen úgymond az ajándék a játék.
De ha megadja az első sárgát, nem lett volna a második sárgabos helyzet, mert Krósz is visszafogta magát, hanem egyszerűen kiszavította a szemet a palaszból, és azt mondta a németnek, hogy rúghatjátok a spanyolokat. És az első fél idő egyébként még ilyen durván játszó német váltott, nem nagyon láttam. Kemény játszó német váltottat láttam játszani. A németek, amikor látták, hogy Kroos kétszer büntetlenül lerúgja Pedrit, onnan kezdve vadásztak a spanyolokra. Tehát megint, ami Csaba mondott, hogy ott a fiatal spanyol játékos, a fiatal játékos tapasztalatlan is, hamarabb bepánikol, hogyha kap egy-két kemény rugást. És a németek erre utaztak. És a másik fél, amikor
ugyanezt csinálták Kerkez Milossal is.
Pontosan erről beszélek, hogy kinézzük az ellenfélnek a fiatal, nem véletlen, hogy nem Carvajalt kezdték el rugdosni.
Hát igen, mert Carvajal kidobta Morátát a pályáról.
Hanem a tizenéves Pedrit kezdték el rugdosni, és egyébként Lamine Yamalra is utaztak, csak olyan gyors, hogy nem tudták lerugni.
Hát igen, de most már nézd meg, pszichológiai hadviselés, most már konkrétan üzengetnek a köröknek a...
És vissza is üzent keményen.
Tudom, vissza is üzent keményen, de...
Illetve okosan.
Még ettől még az ott marad a buksiában szerintem.
Igen, tehát hogy egyértelmű, hogy most már a spanyoloknak a két fiataljára utaznak, és a Pedri kiválása. Érdekes, érdekes volt, ez a meccsen jól jött a spanyolok, mert Olmóval nagyot nyertek. Ami nagyon érdekes, hogy a hosszabbításban a spanyolok, mindenki úgy nézett ki, hogy a spanyolok azok, akik várják a 11-eseket, és mégis akkor ott, amikor volt egy helyzetük, akkor azt viszont
kinőttek.
És tényleg senki nem tudta, hogy miért Rino jön be, és tessék, 33 évvel az apja után ugyan a stadionban rugok egy gólt.
Igen, tehát, hát itt voltak itt mindenféle érdekes dolgok, a Schmeichel apa-fiú találkozás.
Igen,
persze,
interjú, igen.
De ezek a dolgok szerintem sokkal hasznosabb kiegészítője a futballnak, a futballkultúrának, mint az az értelmetlen bulvár cerelebeskedés, ami 90%-ban folyik a médiából. Tehát ezek a nagyon jó családi történetek, nagyon jó, akár évtizedeken átívelő történetek szerintem sokkal többet adnak a futballnak, mint az, hogy kinek mutatják a csaját a lelátón.
Nézzük akkor a további...
Portugál-franciát.
Haha,
Hát itt ugyanaz történt, amit...
Csak Pepitában.
Csak Pepitában. A franciák most már nem is törődtek azzal, hogy találjanak egy gólt.
Azért volt 5-6 komoly helyzetük.
Volt, igen.
És a portugálnak is volt 2, amikor...
Nem szemétkedni akartam, bocsánat.
Igen, ez engem nagyon érdekes, mert a portugáloknak magasabb volt az XG-jük, de ez kevesebb helyzetből jött össze. Tehát nekik igazából a 10-et megdobta az a két nagyon helyzet, amit Mányán ilyen 2 percen belül kivédett a második fél időben. A franciáknak kisebb helyzeteik voltak, vagy kisebb XG-jú helyzeteik voltak, amiket nagy részt mellé rúgtak, vagy a kapva közelébe rúgták, tehát nem feltétlenül voltak annyira látványos helyzetek, sokszor rúgtak egyébként élesebb szögből is kapura, de mennyiség, mert ők voltak favoritok. Ez egy nagyon érdekes abba szemben.
Igen, de nézd meg, hogy a possession-t egy az egybe odaadták a portugáloknak. Tessék itt a labda, játsszál vele.
Igen, viszont nagyon jól kontrasztak szerintem.
Szerintem is nagyon jól kontrasztak.
Ez a meccs úgy lett 0-0, hogy nem érdemeltem. Ez a meccs igazságra sem lett volna egy 1-1, ez nem volt egy rossz meccs egyébként.
Nem, tényleg nem. Egy látványos tehát, meccs
ne,
volt, igen.
Ez nem volt az angolok meccsének a szintjén. Nem pörögtek fel 100%-ra. De én azt gondolom, hogy izgalmas és érdekes meccs volt, és nagyon érdekes taktikai csata, és megint kijött az, hogy szerintem Roberto Martínez kevés ahhoz, hogy Európa bajnokságot nyerjen, visszatérve a belgáknál Tedesco még kevesebb.
Igen, ezzel együtt Deschamps azt is bemutatta, hogy nagyon-nagyon ismeri és nagyon-nagyon érti a saját keretét. Tehát Dembélén kívül nem találtam volna el egyetlen 11-es lövőt sem.
Hernándezen kívül.
Dembélé, Fofana, Koundé, Barcola és Hernández. És mindenki belőtte. És senki nem úgy lőtte be, hogy mindenki bevarta,
ahogy kell. Abban nagyon érdekes, hogy Mbappé az egyetlen stabil 10-es, akkor a klubában is rendszeresen rúg 11-est a francia keret jelenlegi játékosai közül. Le volt cserélve már. Olyan 11 játékos volt a franciánál a pályán, aki senki nem rendszeres 11-es rúgó, és ezt képest mind az 5-öt berúgták tisztán. Tehát, hogy Diogo Costa, aki védett 3-ból 3-at a szlovének ellen, és itt gondolom azt, hogy a franciáknál Deschamps mellett, hogy nem csak az volt, hogy nagyon jól ismer a saját játékosait, ez azért alap, főleg, hogy a 12 éve vagy szövetségi kapitány.
Jó, de így.
Viszont ugye Diogo Costa meg volt 3-a alsósorok rúgó 10-est a szlovének ellen. A franciáknak látszott, hogy megmondta, a fiúk fel kell rúgni. És olyan vinkliket rúgtak, hogy az nem igaz egyébként. Tehát, hogy meg volt mondva, oké, ez a kapus lemegy mindig, rúgjuk fölfele szépen. És látszott, és igen, a 10 éves Barcola is nagyon magabiztosan, mert mondom, én Hernández volt az, akit azt gondoltam, hogy atom biztos, hogy ők 11-es rúgni, más nem is gondoltam, Kántét esetleg gyanítottam, hogy talán a rutinja miatt, de ugye ő se rúg 11-es soha a klubjaiban. De neki ott volt legalább a rutinja. Igen, és a portugál meg szerintem továbbra is visszajutott az, hogy ez nem a portugál, hanem a Ronaldo Kft. Jön egy angol-svájci. Számomra azért volt érdekes ez a meccs, mert az első csapat az angol volt, ami kiúszta a svájciak taktikai méregfogát. Ez az Ébisenek az üres területekbe való bemozgása. Tehát, hogy túltöltjük a baloldalt, kiúszuk az ellenfél védekező középpályást a mi baloldalunkra védekezni, és az ő helyén üresen maradó középső területekbe aztán bejátszuk a labdát, vagy Ébisenek, vagy aki oldalról mozog be, vagy pedig Freiernek, aki mélységbe jön ezekre a labdákra. Na ezt az angolokkal nem tudták megcsinálni. Az angolok azzal, hogy passzívak voltak, azzal ezeket a területeket és ezeket a kombinációkat meg tudták akadályozni. Innen kezdve pedig tényleg az lett, hogy ha nem lett volna az 5 percen belül gólváltás, akkor ez az EB egyik leggyugunalmasabb meccse lett volna. Így csempésztek bele egy kicsi izgalmat, de igazából, ahogy Csaba is mondta, itt az angolok csak akkor hajlandók valamit kockáztatni, hogy a hátrányban vannak.
És hát akkor ugye kellett egy hátvéd is, aki nem rúg 11-es.
Igen, ez még egy gondolat a 11-esekhez. A 10-es rúgó játékosok kiválasztása volt számomra nagyon érdekes, és a svájciakkal kezdeném, mert a svájciaknak kizárólag olyan játékosokat választott Jakin, akik korábban játszottak, vagy jelenleg a Premier League-ben játszanak. Tehát ő arra ment rá, hogy a Pickfordot ismerő játékosokkal rúgott 11-est, és köztük rúgott az az Akanji, és rúgott az a Ser, akik életükben nem rúgnak 10-es. Ser legalább szabadrugás specialista, tehát róla tudjuk, hogy jó a rúgó technikája, de Akanjira én nem emlékszem, hogy valaha is rúgott volna 11-es, sem a Dortmundban, sem pedig a Hajnában.
És City-ben biztos nem.
És a City-ben, ahol Haaland és De Bruyne rúgja 11-eseket, ott biztos, hogy nem rúg. És oda rakták elsőnek rúgni. Ezzel szemben az angoloknál, ugye az, hogy kiesett Kane, ugye le volt már sérülve, nem játszott, ő biztos, hogy rúgott volna. Az első 4 olyan ember, akkor a klubjában az első számú 11-es rúgó, mind.
Hát mondjuk Sakanel ez nehéz, mert ő azért az egy a Ödegornak.
De az azért rugrendszeresen 11-es. Tehát,
hát rugrendszeresen, a 11-esek mondjuk felítő.
Palmer idén 10-et rugott a Chelsea-be, mint berúgta. Tóni az első számú 11-es rugó, Bellingham a Real Madridban most már első számú 11-es rugó lett. Tehát, hogy...
hát igen, de Trent is rugott, aki a Liverpoolban nem rúg 11-es, mert a Salah rugja.
Igen, de Trent meg egy extra rugó technikájú játékos. Úgy is rúgta egyébként mindegy szabadrugást felfele. Tehát,
nem, ez semmi baj nem volt. Tehát, nem, tehát nagyon... odadolgott 5 embert, és mindez 5 berúgtam most innentől.
Azt mondom, hogy nagyon sokkal jobb volt a rugóválasztás hát ebből a szempontból.
A múltkori EB-ből tanult.
Ja, igen.
Vastagon igen. Az edző.
Igen, hát ott viszont mind oda rakta a fiatalokat, és nagyon érdekes, hogy Saka akkor kihagyta az EB döntőben, és most meg milyen biztosan berúgta. Ezt jelent azt, hogy az Árzában, ahogy mondod, hogy Ödegárdban osztoznak a tízeseken, de rúg rendszeresen 11-est.
Igen. Jaj, rúg rendszeresen persze. Amúgy nézd meg, hát Robi Baggio is fölén rúgta.
Igen, csak azt gondolom, hogy itt most az angoloknál ők egyébként úgy rúgták, mint a franciák, tehát hogy egyszer nem volt esélye védeni Sommernek.
Teljesen nyilvánvaló, hogy ezekre a helyzetekre fel vannak készülve, mert ők is tudják azt, hogy a játék stílusukból adódóan. Csak nem értem, miért kell játszani, így játszani, amikor extra 30 perc kerül a lábadba. Nem lenne jobb egy kicsit kockáztatni, és aztán megnyerni a meccset?
És a másik pedig, hogy annak ellenére, hogy nem játszik jól a csapata, nem hajlandó változtatni. Tehát, hogy még mindig nem kerül az, hogy oké, ha a Fodennel nem megy, akkor miért nem jön egy Palmer vagy egy Gordon a bal oldalra. Itt most ez a meccsen érthető volt, hogy a 10-esek szempontjából hozta be Tonyt, bár Watkins is rúg 11-eseket a Newcastle-be, de Tony tényleg a Brentfordnak az első számú 11-es.
És az, az igazság, hogy Tony az egyik legjobb 11-es lövő, mert amikor fellendíti a lábát, iszonyatosan sok időt telik el a fellendítés és a lövés között, és az utolsó pillanatban lövi el, és dönti el, hogy merre lövi, amikor már látja, hogy a kapus merre mozdul. Erről volt egy elemzés a Sky Sportson, és egészen elképesztő Ivan Toninak a 11-es rugó technikája, úgyhogy ebből a szempontból én is megértem, de játék szempontjából nem értem meg, mert én startból Watkins-t kezdetném, és nem Kane-t, mert Kane-nel nagyon egysikúvá válik az angolok játéka, de hogyha úgyis odaszögezed a két szélsődet a vonal mellé, akkor tök mindegy, hogy Watkins vagy Kane.
Hollandia, Törökország, ez nem volt egy leszögezett parti.
Ez egy jó meccs volt.
Igen, ez egy látványos meccs volt.
És volt szufla a törökökben a végén úgy tartani a mérkőzést, hogy azért meg ott helyzetek voltak az utolsó percek.
Az egész török válogatott arról szólt, hogy lendületből, hogy mondjam, a török válogatottnak a játékban végig nagyobb volt a lelkesedés, mint a taktikai tudás. Ezek látszik, hogy pályázták a török bajnokságot. Jó futballt játszunk, de nem a legszervezettebb futballt játszunk, hanem megyünk előre, ott van mögöttünk 40 ezer ember, aki hajt minket előre, és érdekes mondom, annyira, hogy van egy olasz edzőjük, ugye Montella, aki azonban előtte is török klubot a Sivasspor a Cévert tavaly ellenfelét irányította. Montella nem akar nagyon gúzsba kötni ezeket, ezt a fajta török futballt, megszervezi a csapatot, de azon kívül a lovak közé dobja a gyeplőt.
Ez a Montella féle hozzáállás, ez jóval látványos a futballt eredményezni az angoloknál. Ami viszont szép volt, hogy régen a törökök azért elvesztették a fejüket meccsek közben, pláne hátrányban, mit tudom én mi. Ez a török válogatott úgy kapott ki Hollandiától 2-1-re, hogy egyetlen sárgát se kapott a pályán. A pályán kívül kommentálásért.
Igen, hát ezek a bekiabálások.
Montella sárgát és Ildirim pirosat, de a pályán semmit nem voltak durvák, focizni akartak. Nagyon kellemes meglepetés volt nekem a török válogatott.
Mondjuk utána viszont bíroztak keményen.
Ez igaz.
Az igaz, bár szerintem olyan túl sok okuk nem volt. Ez még a kevésbé problémás meccsek között volt.
Igen, és ez a szomorú, hogy így beszélünk erről az EB-ről, hogy kevésbé problémás
igen,
meccsek.
Igen, ez nagyon nagy. Amikor beszéltünk az EB előtt, akkor azt beszéltük, hogy hiába, ameddig nem nincs egységes, hogy meg, és nem látom azt a módszert, amivel rá lehetne szorítani a bírókat az egységes, hogy
hát de igen, egységes szabályok kellenének, és nem egymásnak.
A futball szabályai egyértelműek, csak mindenki...
És akkor Kukorellának megkezdezését, az 11-es, vagy nem?
Szerintem igen.
Ez a baj, hogy szerinted, de mit, ki a szabálynak pontosnak kellene lennie? Igen. Azt mondod, hogy a szabályok pontosak, a szabályok nem pontosak. A futball szabályai ma interpretálás kérdése minden esetben, és ez a baj velük.
Nem tudjuk másképp interpretálni a ma esti meccset, mint egy 4-3-3 képlet a 4-3-3 ellen. Mit hoz?
Ha említetted az előbb, hogy a német-spanyol lehet előrehozott döntő, szerintem ez az előrehozott döntő. Szerintem aki megnyeri a spanyol-franciát, az megnyeri az EB-t is.
Fogalmazok, hogy favorit lesz a döntőben.
Nagy favorit lesz a döntőben.
Igen,
Navas-Nácson bukik majd a történet, mint ahogy nagyon sok kommentáló mondja, tehát hogy az ő jobboldali védelmük az pont arra lesz jó, hogy Mbappék áttörjék, és hogy erre törekedni is fognak, vagy megint valamit kitalálnak, megint okosabbak lesznek egy kicsit, mint ahogy a Pedri kényszerű lecserélésekor, illetve hát azt mondta még Deschamps, hogy nagyon oda fognak figyelni a két szélsőre, hogy ott ne legyen fölfutása, futás, tehát hogy Jamalnak és Williamsnek ne legyen, hát nem mondom, hogy esélye, ritkán kerüljön helyzetbe, fogalmazzunk így.
Egyrészt igen, másrészt az is biztos, hogy mind a két edző meg fog próbálni kitalálni valamit, amit eddig még nem. Ez tipikusan az a meccs, ahol tudod, hogy az ellenfeled a végletekig kielemezte, hogy mit kellene csinálni, és tudod azt is, hogy milyen minőséget képvisel. Teljesen biztos, hogy mind a két edző meg fog próbálni valami váratlant húzni. Hogyha nem azzal, hogy kiket küld a pályára, akkor azzal, hogy azok, akiket a pályára küld, hogyan viselkednek, milyen feladatkörük lesz.
Milyen területet fednek le.
Milyen területet fednek le, stb. Teljesen biztos vagyok benne, hogy valami fricska, valami trükk mind a két oldalon lesz. Ami itt szerintem igazán eldönti, az az, hogy gyakorlatilag az EB legjobb kerete, vagy második legjobb kerete ellen, de a legjobb csapata ellen a spanyol relatíve fiatal játékosok képesek lesznek-e a tapasztalatlanságukat azzal a lelkesedéssel kompenzálni, amivel eddig kompenzálták. Ez egy óriási kérdés, mert most tényleg egy olyan csapat jön szembe, amelyik az elmúlt két VB-n egy aranyat és egy ezüstöt szerzett, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ők azok, akiket meg kell verni, hogyha EB-t akarnak nyerni.
És hát ugye a franciákat a statisztikák, meg mindenféle intelligenciák, amelyek mesterségesek őket tartják, ugye torna győztes esélyesnek.
Ugye valóban tényleg egy veterán fog játszani Carvajal helyén, tehát egy nála is tapasztaltabb futballista, és csapaszod ez a csapat nagyon fiatal, de ha megnézzük a nagyon fiatal közül a Pedri kiesésével, csak a két szélső, tehát két támadó szélső lesz a pályán. A védelembe be fog jönni egy 38 éves veterán. Carvajal is nagyobb kiesés Lenormandé egyébként. Tehát hogy lehet, hogy ő bár azért Nacho a Real Madridban összehet elég rutint, annak ellenére, hogy ő tényleg mindig ilyen Jolly Joker volt a védelme, oda tették ahova. Én még azt sem tartom kizárnak, hogy megpróbálják meghúzni azt, hogy Nacho lesz a jobb hátvéd, tehát ami azt jelenti, hogy akkor nem fog felfogni.
Navas megy középre?
Nem, van még középhátvédjük a keretbe. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen húzások is benne vannak a pakliba, mert Nacho játszott már a Real Madridban jobb és bal hátvédet is, bár az eredeti posztja neki is középhátvéd. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a spanyoloknál valamit fognak húzni, de ez a valami, ez valószínűleg éppen az lesz, hogy Olmo először, illetve hát kezdett ugye az albánok ellen is, és akkor azért az Olmo Fabián Ruiz támadó középpályás kettős nagyon hátul tudja tartani a franciáknak a nagyon elit védekező középpályásait, Chouanit és Kantét. És ha őket nem engedik, nem tudják ők nagyon könnyen kihozni a labdát, akkor azért a spanyolok tudják izolálni. Gyanít adon Mbappét, de mindenképpen a támadókat. Tehát a spanyolok legérdekesebb történet az lesz, hogy rákényszerítik a franciákat hosszú labdákra.
Ami viszont valószínű, hogy ez a sztori, ez a középpályán fog eldőlni.
Abszolút.
Tehát
abszolút.
Az a középpálya meg tudja dominálni a másikat.
A legizmosabb történetek a széleken vannak mind a két csapatban. Ahogy mondod, a középpályán fog eldőlni.
Igen, egyeztettek.
Mi? Szaladjunk egy kicsit előre, és nézzük meg a másik elődöntőnél, mi lesz a úgymond döntő tényező. Ott hol játsszák majd a meccset? Melyik részén a felületnek?
Hát, ott leginkább az angolok fejében játsszák szerintem azt a meccset, mármint az, hogy mi történik azon a meccsen, az nagyjából az dönti el, hogy az angolok milyen taktikával és milyen mentalitással jönnek ki. Hogyha ugyanezzel a kockázat kerülő mentalitással jönnek ki, mint eddig, akkor a hollandok sem nagyon tehetnek mást. Nem fogják hagyni az angolokat kontrázni. Mm. Tehát ez teljesen biztos.
Lehet, hogy ez megint az a sztori, amire utaltál, Miki, hogy ettől szép a foci, hogy néha találkoznak dolgok. Ugye? Tehát, hogy Koeman már megizlelte, és már 988-ban serleget emelt a feje fölé. Mit kéne elkövetnie ahhoz, hogy legalább döntős legyen? Milyen húzásra?
Meg kellene szerezni a vezetést, és le kéne hozzon egy tökéletes meccset védekezés szempontjából. Tehát nem lenne neki szabad engedni azt, hogy az utolsó 10 perc úgy megnyomja őket, ahogy megnyomta a svájciakat, és megnyomta a szlovákokat, és ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat.
A legérdekesebb szerintem nem is az, hogy ha megszerzi a vezetést, akkor ne csak, és rákényszerítik az angolok arra, hogy beszóruljon, mert rá fogják kényszeríteni. Tehát nem, a csapatok nagy része nem önként áll bevédekezni, hanem azért, mert az
ellenfél beszúrja őket. Erre akartam kitérni, hogy az angoloknál ugye meg lehet, amire utaltál Csaba te is, hogy náluk talán a sajátosságuk, és némileg az eredményességük is arra vezethető vissza, hogy ezt a nyomás fokozást nagyon jól tudják adagolni így a második félidő, ahogy fogy időben, úgy emelkedik az a, nem úgy látványosan, hogy na most 66 ezerszer gyakrabban jutnak, hanem hogy a helyzet élesség, a helyzet kidolgozottság veszélyeztetés szempontjából egyszerűen érzed,
ez a játékosok minősége.
Érzed, hogy jó, de hogy erre akartam, Miki, hogy tudnak fordulatszámot váltani. Hogy
nem gyorsabban, pontosabban.
Vagy pontosabban. Igen.
Pontosabban inkább. Egyébként az angolok nem játszanak gyorsabban az időelték, hanem pontosabban játszanak, és talán koncentráltabban. Igen. A hollandoknál én azt gondolom, hogy ami kulcsfontosságú az, hogy miután megszerzik a vezetés, és lényeg helyzetek, ne esik a második gólra, mert az angoloknak igazából akkor leszek kíváncsi, hogyha valaki megszerelik a vezetést, és egy kontrából berúgja a másodikat nekik. Akkor így
szerintem...
Ebben a holland válogatottban jó kontracsatár bőven van. A hollandok pont a legnagyobb problémák szerintem, hogy a jó hátvédek és a jó csatárok között viszonylag mérsékelt tudású középpályásaik vannak. Tehát rendes szerint Scoutentől nem vagyunk elájulva. A Frankie de Jong rettetesen hiányzik nekik a sérülése miatt. És Simons meg nagyjából egyedül próbálja tartani a középpályát, de ő is inkább támadó profilú játékos. Tehát nem feltétlenül visz egyensúlyt a középpályába. Tehát nem olyan játékos, aki a védekezés és a támadást ugyanolyan magas szinten művelni. Egyértelmű, hogy itt lesz egy nagyon érdekes rész, hogy ki adja át a labdát a másiknak. Szerintem egyik csapat csak akarja túlzottan a labdát, hanem sokkal inkább a területet kontrollálni. Sokkal
az angolok részéről szánalmas, a hollandok részéről érthet.
A holland futball mindig a terület kontrollról szól. Tehát a holland futball mindig arról szól, hogy a pályának a szélesét maximálisan kihasználni. Holland futball történelmileg 70-es évektől az első Ajax-tól megjelenése, a holland futball mindig a terület kontrolljáról szól. Tehát az ő filozófiájuknak a része. Az angol filozófiának nem része egyébként a terület kontrollja, sokkal inkább
én nem a filozófiai különbségekre próbálok rá világítani, hanem persze. A keretek között milyen minőségi különbség
van. Egyértelmű, teljesen igazad van, csak azt mondom, hogy míg a hollandok ez az EB-n is mérsékelt sikerrel ugyan, mert azt gondolom, hogy taktikailag nem tudnak a legkiemelkedőbb csapatok közé.
Nem.
De mérsékelt sikerrel próbálnak hülyek maradni a saját futballjuk hagyományaihoz, és saját futball filozófiájukhoz. Az angolokban pont az a rettetesen bosszantó, hogy a saját futballjuktól teljesen idegen filozófiára lépnek pályára. Visszautalnék Jonathan Wilsonnak a híres futball taktika történeti könyve, a futball forradalmakba írja le azt, hogy a védekező futball soha nem váltott ki negatív kritikát egészen addig, amíg kis csapatok játszottak védekező futballt. A védekező futball először akkor vált szitokszóvá, amikor a Herrera féle Inter a 60-as években, tehát hogy jó csapat, jó játékosokkal játszott védekező futballt.
És nyert két beket.
És nyert beket, és a korszaknak meghatározott csapata volt. Tehát az avok is ez a baj, hogy ők jó játékosokkal, jó támadók, akiről tudjuk, hogy tudnak ennél sokkal jobb futballt játszani, és önként és dalolva mondanak le erről a jó futballról, és játszanak egy primitív célfutballt.
Nem tudjuk, hogy ki lesz a döntős, sejtjük, illetve a beszélgetésből tippek valamilyen szinten előjöttek, túl korai még arról beszélni, Csaba, hogy már az irodáknál minden teljesen világos, csak éppen záróra előtt meg kell tenni a téteket.
Hát az irodáknál azért változtak a dolgok, ugye? Imár a spanyolok a fő favoritok, ilyen kettes körüli odzal irodája válogatja, hogy éppen mennyi. A franciák ilyen 3 és 3,50 között vannak, ami igazából nem meglepő, tehát a franciák tényleg nem játszanak egy szemegyöngyörkettető futballt, egyszerűen csak arról van szó, hogy nagyon eredményesek, a spanyolok pedig reggel óta tovább változott, a spanyolok 3-as odz, Anglia 3,50 és Franciaország 3,75, Hollandia 5,50. Tehát mondhatjuk azt, hogy a spanyolok, az angolok és a franciák úgy nagyjából ugyanott vannak.
Úgyhogy Miki nagyon fog örvendeni, amikor a hollandok megnyerik, nagy igen. Meglepetésre, és közben még a kedvenc csapata is.
Hát 1988-ban meg hasonló, de ugye a hollandok eddig minden Németországban rendezett Európa-bajnokságot megnyertek.
Azt az egyet, igen. De okay, igen.
Jó, lesz még vasárnap 10 órakor elstartoló finálénak lesz egy előjátéka. Hát tartsuk be a léptékeket, de mégiscsak futballról beszélve elstartol a hazai élvonal, és ebben hát Kolozsvár is közvetlenül érdekelt. Két szót ejtsünk erről a mérkőzésről legalább.
Tehát mindenkit Kolozsvári csapat elkezdi, az Umer szombaton a Fécsi Szébe ellen kemény sorsást kaptak így rögtön elsőre, úgyhogy a Fécsi Szébe már ma este elkezdi a bajnokliga selejtezőket San Marinóban, a Virtus ellen, tehát azért beindul a futball, szóval nagyon kemény, és az európai futballnak a legmélyebb mocsara, azok most elkezdenek már mozogni a kupaküzdelmeknek a selejtezőjének a legelejével. A bajnokság ugye a hétvégén kezdődik, és igen, a kolozsvári CFR, ugye van egy ilyen, UEFA-nak egy ilyen szabálya, hogy az EB meccsekkel egy időben nem lehet bajnoki meccseket rendezni, ezért van az, hogy vasárnap a Román Ligában egyetlen meccs van, ez a 7 óra. CFR Dinamo, de azt gondolom, hogy abból a szempontból lesz nagyon érdekes, hogy a Dinamo...
Nagy meleg lesz, tudjuk már a meteosz...
Hát valószínűleg nagyon nagy meleg lesz, még fog sütni a nap, ugye fel lesz a nap, a kommentátor állásról szembe fogjuk kapni a napot, tehát a napszemüveg az egy kötelező eleme lesz ennek a mérkőzésnek, és ami nagyon érdekes, hogy miközben a Dinamo ugyanolyan borzalmasan rosszul néz ki, mint ahogy 900-es szezonban, semmit nem erősödtek, sőt, inkább gyengültek, mert egy-két kulcsjátékosuk azért távozott a jobb légiósaik közül. A CFR-nél azért volt egy látványos bevásárlás, tehát azért 10 új játékos érkezett a nyáron, és ugye elment Otele, akit tegnap eladtak az Egyesült Arab Emirátusokba az Al Wahdának, hát ez Zsuzsák Balázs egykori csapata a Whitefülűek számára, és de a CFR kaszált rajta 3,5 millió eurót, ami azért nagyjából a klub költségvetésének az 1/5-e, és ilyen szempontból biztos, én azt gondolom, hogy a CFR jó üzletet kötött, tehát pótolható játékos, főleg úgy, hogy Pum hazatért Izraelből. A CFR ebben a szezonban én azt gondolom, hogy továbbra is a román bajnokság első három csapata között lesz. Az túlzottan úgy gondolom, hogy nem most fog kiderülni, hogy pontosan minek az erőviszonyok, hanem valamikor augusztus végén, amikor látjuk azt, hogy melyik román csapatoknak sikerül becsúszniuk a nemzetközi kupákban a csoportkörbe. Ugye a Fécsi CB-nek az, hogy számolni csapattal kezd, az egy nagyon nagy előny. A következő körben jön a Maccabi, ott meg kihet esélye, de utána akkor még mindig van a védőháló, hogy Európa Liga, meg utána még Konferencia Liga. Tehát a számáron kívül még egy csapatot kell megvenni a Fécsi CB-nek egy konferencia a csoportkörhöz. A CFL ugye egy fordulóval később kezd, és a Nyemán Grodnot én nem tartom egy vehetetlen csapatnak, főleg úgy, hogy Fejér Orszként nem játszhatnak otthon, hanem majd Győrnek a külvárosában Gyirmóton lesz a visszavágó, amire terveink szerint szeretnénk eljutni, hogy a Kozsvár rádióba közvetítsük, főleg úgy, hogy ez egy zárt kapus mérkőzés lesz, tehát arra szurkolók nem mehetnek. De én azt gondolom, hogy a CFL mindenképpen a bajnokság egyik top csapata lesz. Az egyetlen probléma az, hogy kapott egy nagyon rossz sorsolást, ugye a másik forduló játszik a Krajvával, a harmadikban a Rapiddal, a negyedikben az UV-val, tehát itt a Dinamo után jön három nagyon-nagyon nehéz meccs, miközben akkor már megkezdenek az európai kupák selejtezők is. Nagyon kíváncsiak várunk arra, hogy itt Dán Pérszkónak az új igazolásai közül kik és milyen mértékben fognak beválni. Rengeteg ismeretlen afrikai játékos, sőt, akikről azért túlzott nem tudjuk belőni. Nekem egyelőre a Pún igazolás mellett, ami nagyon tetszik, ez a Leo Bolgado nevű brazil középhátvéd a Leixoesből. Én azt gondolom, hogy ő azért lehet, hogy egy Vinicius szintű védő lesz a CFR-ben, ami azt jelenti, hogy nem csak hátul, hanem az előrejátékban a pontrugásoknál a fejeseivel egy nagyon gólveszélyes futballista is lesz. De mindenképpen kíváncsiak vagyunk, és én azt gondolom, hogy jósolgatni nagyon-nagyon korai ebben a szakaszban.
Hát jósolgatni nem, de azért meccset hallgatni már lehet nálunk a kolozsvári rádióban, mert hogy ugye lesz közvetítés vasárnap, Mikinek meg ugye rohanni kell a közvetítő pulttól egészen hazáig, vagy valamelyik teraszig, hogy megfelelő körülmények között élvezze majd a döntőt.
Legurulok a fellegváron.
Az EB finálét ugye tudja majd élesben, illetve élőben majd megtekinteni. Csaba, Miki, köszönöm, hogy itt voltatok. Kedden fogunk visszatérni. Alszunk egyet ugye a nagy tornazárásra egy napot, mert hogy egyrészt ugye akkor lesznek mindenféle egyéb hazai liga eredményeink, meg lecsapódnak a reakciók, tehát éppen jó lesz, hogy összegzünk. Van még olyan téma, amit nem beszéltünk ki, a többi között csak utalok rá, a játékosoknak a mindenféle nem sporttal kapcsolatos állásfoglalásai és az UEFA-nak ehhez való viszonyulása, de valószínű, hogy sokkal több kommentár gyűl majd össze hétfőn, ahhoz, hogy árnyaltabb és átfogóbb képet tudjunk majd nyújtani a keddi tetőteraszon, ahova nyilván a hallgatókat szeretettel visszavárjuk, és benneteket is. Csabát azzal, hogy ő megnyerte a tétjeit, Mikit meg azzal, hogy a kedvenc csapata trófea közelbe került.
Hát, ha a kedvenc csapata megnyeri, akkor én nem nyerem meg a tétjeimet. Hát
ez, akkor ez egy ilyen vagy. Fiúk, köszönöm még egyszer, hogy itt lehettünk.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet. Köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk legközelebb a 6 órás híreket követően, és a franciaországi politikai körképet fogjuk elemezni egy szakértővel. Köszönöm tehát a figyelmet. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.